Kedves hallgatóm! Elkezdjük Hóseás próféta könyvének tanulmányozását. Hóseás próféta könyvétől Malakiás próféta könyvéig 12 rövid profécia van, amit kis profétáknak nevezünk, míg Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel könyveit a nagy proféták könyveinek tekintjük. A kis profétákat a könyveik mérete alapján nevezik így, nem pedig a könyveik tartalma miatt. Azonban még ez a felosztási kritérium sem teljesen pontos, hiszen Hóseás könyve hosszabb, mint Dániel könyve. Valójában az úgynevezett kis proféták nem kicsik. Valamennyien a proféták nagyobb testületéhez tartoztak, és jelentős üzenetet továbbítottak. A kis proféták végtelenül nacionalisztikusak voltak, de nem szigetelődtek el. Azzal a ténnyel foglalkoztak, hogy Isten népe megszegte Isten törvényét, a 10 parancsolatot. Ez szükségszerűen a cselekedetekre, a jótettekre helyezi a hangsúlyt. Emiatt a liberálisok és a szociális evangélium támogatói a kis profétákat nagy mértékben használták. Sajnos figyelmen kívül hagyták e proféták fő üzeneteit. Ezekkel majd találkozunk, amikor elmélyedünk Hóseás proféciájában. A kis proféták óvtak a más népekkel való istentelen szövetségektől. Végtelenül nacionalisták voltak, és elítélték a politikai és erkölcsi romlottságot. Figyelmeztették Izraelt, hogy ne szigetelje el magát Istentől. Hóseás a megosztott királyság korában élt. Az északi királyság prófétája volt, amelyet Izrael országának neveztek, és megkülönböztették a déli, Júda királyságának nevezett országrésztől. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Hóseás könyve első rész, első vers. Hóseás először Júda 4 királyát, majd Izraelnek, az északi országrésznek a királyát említi. Mivel ők mindnyájan Hóseás kortársai voltak, valamennyiüket megemlíti. Izrael északi országrészének volt a prófétája, ahogy könyvének tartalma is bemutatja. Hóseás kortársa volt Ámosznak, Izrael egy másik prófétájának. Egy időben élt Mikeással és Ézsaiással, Júda prófétáival is. Szolgálata több mint fél évszázadot ölelt föl, és látta proféciájának beteljesedését Izrael fogságba vitelében. Összehasonlíthatjuk a déli királyságban élő Jeremiással, aki figyelmeztette a déli országrészben élő népet, hogy fogságba kerülnek, és meg is látta azt. Hóseás figyelmeztette az északi királyságot, hogy Asszíria fogságába kerülnek, és látta ennek bekövetkezését. Jeremiás és Hóseás sok tekintetben hasonló szolgálatot végzett. E könyv témája az a könyörgés, hogy térjenek vissza az Úrhoz. Üzenetét így címeztem. Az egész világ legnagyobb bűne, ami a könyv fő témáját hangoztatja. Ezt írom Hóseás csodálatos proféciájának bevezetéséül. Gyakran azzal vádolják a mai prédikátorokat, hogy gyengék és bizonytalanok. Továbbá kifogásolják őket, mert nem a pusztában kiáltó szóhoz hasonlít munkájuk, hanem a modern szószék arra szolgál, hogy kényelmesen visszhangozza a közömbös emberek kívánságait és szeszélyeit, akiknek viszket a fülük. Ha ez a vád igaz, és sok esetben tényleg az, akkor ez azért van, mert a szószéken tétovázva ragadják meg az élet nagy kérdéseit. Ez a bizonytalanság abból a vágyból fakad, hogy elkerüljék a bírálatot és azt a vádat, hogy megsértik a finomabbak érzékenységét. Gyakran ez attól a gyáva félelemtől ered, hogy nem akarnak szembenézni az élet valóságával, és nem kívánnak megküzdeni az igazi kérdések leviatánjával. A szószéken idéznek verseket, és meghintik rózsavízzel. Az elképzelések országában élnek ahelyett, hogy ezt mondanák. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz! A színház, a havi magazinok és más hírközlő eszközök foglalkoznak a szépségeitől megfosztott élettel. Ezek az eszközök a tömegek elérésére és oktatására lehúzzák a kesztyűt, és megragadják a naponta elénk kerülő problémákat. De nem így vagyunk a szószékkel. A szószéken nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Amint Hóseás proféciájához érkezünk, nem tudjuk elkerülni az élet problémáit és kérdéseit, mert benne vannak Hóseás proféciájában a fő témákban. Ez nem csinos kis történet, hanem meg kell fontolnunk tartalmát, ha helyesen akarjuk értelmezni Hóseás üzenetét. Hóseás proféciája mögött egy szétesett otthon tragédiájának a története húzódik meg. Hóseás személyes tapasztalatai vannak üzenete hátterében. Egy szétesett otthonból lép ki, hogy beszéljen a nemzettel, összetört szívvel. Pontosan tudja, hogy Isten miként érez, mert ő is ugyanazt érzi. A társadalom szikla alapja a család, és ez minden nép esetében így van. Isten adta az otthont az emberiségnek. Ő adta ezt az embernek a kezdet kezdetén. Ez a legfontosabb egység a társadalom szerkezetében. Ez ugyanaz a társadalomban, mint az atom a világegyetemben. A kis atomot tekintjük a világmindenség építő kockájának. Egy-egy épület formája és színe az azt alkotó tégláktól függ. Egyetlen nemzet sem lehet erősebb, mint az azt benépesítő otthonok, mert az otthon határozza meg a társadalom színét és összetételét. Az otthon a nemzet lánca, amely azt összetartja. Minden egyes láncszem nagyon fontos. Az otthon az, ahol élünk, mozgunk és vagyunk. Az otthonban vagyunk azok, akik vagyunk. Testileg és pszichológiailag is felöltözünk, amikor elmegyünk hazulról. Új ábrázatot öltünk magunkra, amikor átlépjük a bejárati ajtó küszöbét, és kimegyünk az utcára. De az otthon falain belül levesszük az állarcokat, és tényleg úgy mutatkozunk be, ahogy vagyunk. Mivel az otthonnak ilyen stratégiai helyzete van, Isten bizonyos védelmet és biztosítékokat adott az otthonnak. Erődítmények veszik körül, mert lényeges, hogy védelemben részesüljön. Az ilyen erődítmények egyike a házasság. Isten több figyelmet szentel a házasság intézményének, mint bármilyen más intézménynek a világon. Nem a társadalom hozza létre a házasságot, a társadalom a házasságon alapul. Isten alkotta a házasságot, és ő adta azt az emberiségnek. A házasság Isten közvetlen igéjén alapul. Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. Isten vezette az első házasságkötési ünnepét. Ő adta az első menyasszonyt az első férfinak. Ő áldotta meg az első házaspárt. A házasság több, mint törvényes szerződés, több, mint gazdasági egyezmény, több, mint a kölcsönösen egymás szerető személyek közti egység, ez Isten cselekedete. Ez az ő legyen szaván alapul. Sokan azt gondolják, hogy csak egy házassági anyakönyvi kivonatra, meg egy prédikátorra van szükségük a házassághoz. Ha sikeres házasságot akarsz, akkor Isten kell meghívnod. Ha nem Isten köti a házasságot, akkor sziklának ütközik. Isten a házasság keretében szaporítja az emberiséget. Ez alkotja az otthont. A kettő lesz egy testé. Mielőtt az ember kikerült az Édenkertből, Isten adta ezt az intézményt. Ádám és Éva állatbőrökbe öltözött, és ezen kívül csak az a házassági anyakönyvi kivonat volt velük, amit Isten adott nekik. Ez volt minden. Ez az egyetlen intézmény, amely az Édenkertből származik. A házasság szent kapcsolat, szent egység. Az új szövetség összegezi Isten házasságra vonatkozó gondolatát, amikor ezt mondja. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 4. vers. Ezért a házasságot nem lehet felbontani egy kis törvényes intézkedéssel. Nem lehet felbontani indulatok alapján. Nem lehet szétszakítani egyéni akaratból. Személyesen úgy hiszem, hogy csak két eset szakíthatja szét a házasságot, a valódi házasságot. Az első természetesen a halál, ami automatikusan ketté választja a házastársakat. A második eset a hűtlenség, amit a férj vagy a feleség követ el. Ez ketté szakítja a kapcsolatot. Az Ószövetségben a házasságtörés bűnét a legszigorúbban büntették. Például figyeld meg, hogy Isten milyen súlyosan megítélte ezt a cselekményt. Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Mózes 3. könyve, 20. rész, 10. vers. Ha egy leányt paráznasággal vádolnak, arról a törvény ezt mondja, de ha igaz volt a vád, és a lány nem volt szűz, akkor vigyék a lányt apja házának a bejáratához, és kövezzék halálra a város férfiai, mivel gyalázatot követett el Izraelben azzal, hogy paráználkodott apja házában. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Mózes 5. könyve, 22. rész, 20. és 21. vers. Úgy vélem, hogy itt néhány magyarázó szót is kell mondanunk. Vannak bizonyos buzgó keresztjének, akik a római levél 7. részének 2. és 3. versét használják fel annak a szélsőséges álláspontnak az alátámasztására, hogy az elvált személy, akinek még él a volt társa, sose házasodjék újból. A 2. vers ezt mondja. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Elfelejtik, hogy a törvény alatt azt a házas embert, aki házasságtörést követett el, halálra kellett kövezni, és az ártatlan félnek a törvény alatt nem volt élő társa. A bűnös szemét el kellett tenni a láb alól. Ha ezt ma bevezetnénk országunkban, akkor nagyon hamar megtelnének a temetők. Bizonyos vagyok benne, hogy Pál a hűtlenség címszó alá szúrja be az első korintusi levél 7. részének 15. versét. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Egy másik gondolat is van a törvénnyel kapcsolatban, ami magyarázatra szorul, a Mózes 5. könyvében talált utalás fényében, és ami úgy tűnik, kizárja, hogy a férfit bármilyen bűnnel vádolhatnák. Bizonyára kíváncsi vagy rá, hogy miért az asszonyt említik, talán a férfi nem bűnös. Igen, bűnös, de itt két dolgot kell megjegyeznünk. Az egyik az, hogy a szót mindig általános értelemben használják, mint az antróposzt, ami azt jelenti, hogy emberiség. Ugyanazt a megkülönböztetést alkalmazzuk a jogi terminológiában. Megfigyeltem, hogy egyes szerződésekben így olvasható. Szerződő felek, és ez vonatkozhat férfira és nőre. Arra is gondolnunk kell, hogy a házasság a Krisztus és az egyház közti kapcsolatot írja le, és ő sohasem vétkes, de az egyház vétkezhet. A Szentírás nem tanít kettős mértéket, hanem azt hiszem, egy másik mértéket alkalmaz. Személyesen úgy vélem, hogy Isten az asszonyt finomabbá tette, mint a férfit. Ezért, amikor gonosz útra tér, messzebb zuhan, mint a férfi. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik bűn súlyosabb a másiknál, hanem következményei sokkal rombolóbbak. Lelkipásztori szolgálatomban láttam gyermekeket, akik képesek voltak legyőzni rosszul viselkedő apjuk magatartását, de sohasem láttam olyan gyermekeket, akik jó úton jártak, ha az anyjuk gonosz volt. Egy sajnálatos apa súlyos hátrány a gyermeknek, de egy jó édesanya több, mint aki ezt ellensúlyozni tudja. Az anya az otthon középpontja. Valamikor hallottam egy asszonyról, akit arra kértek, hogy fogadjon el egy tisztséget egy egyházi szervezetben. Ő azonban nem fogadta el a megbízást, és ezzel indokolta. Misszionárius vagyok egy óvodában. Három pár szem figyel engem, és Istenre akarom őket irányítani. Isten az édesanyát az otthonba helyezte, és őt nagyon fontosnak tekinti azon a helyen. Minden asszony valamikor kislány volt, akár csak az Ellen Beckről szóló leírás tartalmazza, aminek a címe ez, micsoda lány, a kislányok a legkedvesebb teremtmények. Egy kis angyalfénnyel együtt születnek, és bár ez néha nagyon elvékonyodik, mindig elegendő marad belőle, hogy megvilágítsa a szívünket még akkor is, amikor a mocsárban ülnek, vagy dühösen könnyeket hullatnak, vagy az utcán járkálnak anyuka legszebb ruháiban. Egy kisleány édesebb és rosszabb lehet gyakran, mint bárki más a világon. Fészkelődhet, izgágán viselkedhet, és furcsa zajt okozhat, hogy szinte az idegeidre megy, mégis, amikor megnyitod a szádat, akkor is olyan megnyerően néznek rád. A lány ártatlanul játszik a sárban, néha a feje tetejére állított szépség, és az anyaságot lábánál fogva vonszolja, mint babát. Isten minden teremtményből vesz egy csipetnyit, hogy egy kislányt alkosson. Használja a madár énekét, a malac visítását, az összvér makacságát, a majom vénségét, a rókasunyiságát, a cicalágyságát. Mindezek csúcsán hozzáteszi egy nő titokzatos értelmét. A kislány szereti az új cipőt, a szép ruhákat, a kis állatokat, babákat, képzelődéseket, fagyit, arckrémet, látogatás, teapartikat és egy fiút. Nem sokat törődik a látogatókkal, a fiúkkal általában, a nagykutyákkal, a kézfogásokkal, az egyenes székekkel, a zöldségekkel, síruhákkal, vagy a kert előtti árcsorgással. A leghangosabb akkor, amikor gondolkodol. A legszebb, amikor provokál. A legszorgalmasabb, amikor aludnia kell, a legcsöndesebb, amikor le akarod rázni magadról, és a legelbűvölőbb, amikor egyáltalán nem volna szabad így viselkednie. Feldúlhatja a házad, a hajad és méltóságod, elveheti a pénzed, időd és türelmed, aztán amikor már türelmes vagy ismét, napsugarával ragyog be és megint elveszel. Igen, az idegeidre megy, mint egy csomó haszontalanság. De amikor álmaid szétfoszlanak, és a világ összekuszálódik, amikor úgy tűnik, eléggé megzavarodtál, akkor királlyá tesz, ha odaül az öledbe és suttogja. Mindenkinél jobban szeretlek. Eddig az idézet. Isten a kislány kedvességét finom és értékes eszközzé, nővé formálja. De amikor a nő gonosz útra tér, akkor belőle fölmérhetetlen tragédia lesz. Hóseás proféciájának hátterében van egy bukott nő és egy összeomlott család. Ez annak a története, ami szemben áll Istennek a házasságra és az asszonyra vonatkozó elgondolásával. Isten ezt használja fel saját történetének leírására. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, segítségedet kérem, amikor elkezdem Hóseás könyvének tanulmányozását. Add, hogy úgy olvassam, és úgy figyeljem, mint a te szavadat. Segíts megjegyeznem a rám vonatkozó üzeneteket, és alkalmaznom mindennapi életemben a te dicsőségedre és embertársaim javára. Segíts erre, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.